Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Ezúttal ismét visszakanyarodunk Ukrajnához és az orosz-ukrán háborúhoz, de megpróbálok egy másféle aspektusból megközelíteni ezt a kérdést ezúttal. Vendégem ehhez pedig Szenes Zoltán vezérezredes, egyetemi tanár, volt vezérkari főnök. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy amit már igazán régóta szerettem volna valahol megtudni, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek az orosz harcoló alakulatoknak a hétköznapjait. Mi történik, mikor kivezénylik őket a frontra? Tehát amikor elkezdenek harcolni, azt mondják, hogy itt van két szakasz, meg kell támadni ezt a falut, el kell foglalni, mint szemközt van velünk. Elkezdődnek a harcok, a tüzérség támogatja, viszont visszalőnek. Ez egy kicsit elhúzódik ez a folyamat. Leszáll az este, ezek mit csinálnak? Mit esznek? Hol alszanak? Visszaviszik-e őket a táborba, a központi helyre? Hol vannak fölállítva a tábori konyhák, a tábori kórházak? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát ugye ez egy nagy sakjáték, tehát ugye attól függ, hogy milyen feladatot is hol hajt végre. Nem harcol mindig mindenki, tehát a harcok azok az arcvonalban vannak, azok most is lehet látni, mert megnézzük a Ukrajna térképét, tehát van egy vonal végig, ott lehet harcolni, de hát ugye mögötte, mélységben, átcsoportosítások során nincsen harc. Tehát gyakorlatilag
az arcvonalra koncentráljunk.
Az arcvonalban nyilvánvaló, ha most vegyük például mostani helyzet, hogy Szeverodonyeck, tehát gyakorlatilag egy támadó harc. Ott ugye minden zászlói harcsoportnak, ugye az oroszok zászlói harcsoportokat alkalmaznak, egy ezred, egy dandárul, egy-két zászlói harcsoport. És akkor megkapja a feladatot a dandárparancsnok, ezredparancsnok, kiadja a zászlói harcsoportnak, és akkor általában a zászlóaljak 3-5 napig harcolnak.
Hány főből állnak ezek a zászlóaljak?
Hát ugye itt az a probléma most az oroszoknál például az, hát ugye vegyük például a NATO-nál, a balti területen települt zászlói harcsoportok 1000-1400 fősek voltak, mielőtt elkezdődött a háború, ma már erősebbek. Az oroszoknál elvileg olyan 500 fő körül van, de éppen nemrég jelent meg egy komoly elemzés, amely végül az bizonyítja, hogy az orosz zászlói harcsoportokban nincs meg ez a 500 fő, hanem kevesebb. Ebből fakadóan a harcjárművek megvannak, tehát technika megvan, viszont kevés a gyalogos. És az egyik magyarázat, hogy miért tudnak ilyen nehezen előrehaladni, vagy a városharca miért kevésbé sikeresek, az, hogy igazából nincs gyalogsága, amelyik kiszáll a jármű, 2-3 kadrot tud kiszállni, nem pedig egy teljes raj.
Tehát ezeket miért nem töltik föl, ezeket az ászlóikat?
Hát ugye ez elvezet egy sok problémához. Az első, hogy az utánpótlás. Ugye az orosz hadsereg 900 000 fős volt háború előtt, ebből a szárazföldön kevesebb, mint 300 000 fő volt, 280 000. Ha hozzáveszünk a légideszantot, különlegeseket, akkor olyan 350 000 fő. Tehát ez a meglévő állomány. Évente kétszer van bevonultatás, hogy már sorközeles hadsereg, kellene 400 000 főt, 360-400 000 főt pótolni, de igazából azt se tudják, mert beteg, mert nem alkalmas, vagy nem akar bevonulni mindenféle kifogásokkal. Tehát gyakorlatilag az Oroszország a háborút úgy kezdte el, hogy az első fő koncept az volt, hogy az úgynevezett villámháború, vagy mesterterv, hogy néhány nap után kiveszik a rendszerből Zelenszkijt, és akkor egy bábkormányt csinálnak, és attól kezdve orosz barátpolitika zajlik. De amikor elkezdték a háborút, akkor gyakorlatilag 4 hadművet irányból, ugye az akkori számok szerint 150-200 000 fő kezdte a hadműveletet, de az ukrán hadsereg akkor, még tartalékosok nélkül, ugye 240 000 fő volt. Tehát az erőviszony, a hadászat erőviszony, az erősen, sőt, hogy ukrán javára volt. Az oroszok, amivel erősebbek, hogy technológiailag, meg hát rendkívül erős tüzérség. Az orosz, ugye mi valamik azt tanították, hogy a tüzérség a háború istene, és rendkívül erős a tüzérség. Ma is lehet látni, hogy tulajdonképpen mennek előre a lövészerők, és előtte végig pusztítják a tüzérséggel, kisebb vagy nagyobb hatótávolságú tüdőséggel. Tehát gyakorlatilag és ugye ez az erőviszony probléma az azóta is megvan, hiszen a Zelenszkij elnök azonnal ugye elrendelte a hadiállapotot, teljes mozgósításban, tudjuk, hírekből ember férfiak nem hagyhatják el az országot, és olyan 700 ezer fő most körülbelül az ukrán fegyveresek száma, és ugye pont a múlt heti hír, hogy tovább bővíteni akarják, tehát most egyénként nem 50 ezer, hanem 70 ezer főt akarnak bevonultatni, hogy elvégyék az 1 millió főt.
Tehát ugye ukrán oldalon az a probléma, hogy megvan az emberanyag, viszont kell hozzá haditechnika, vagy olyan eszközök, amivel tudnak harcolni. Az orosz oldalon viszont ugye folyamatos a lemorzsolódás, a veszteségek miatt.
Az a probléma, igen, hogy ugye ez egy különleges hadműveletnek volt meghirdetve. A különleges hadművelet az, csak megjegyzem, hogy a NATO légi háborúja Szerbia ellen, annak ide az is különleges hadműveletként volt apostrofálva. Tehát a különleges művelet azt jelenti, hogy nem háború. Tehát ennek van valami komoly politikai tartalma. Valóságban persze háború, és igazából a mozgósításhoz, a teljes mozgósításhoz be kellene ismerni Putyin elnöknek, hogy hát mégis ez egy komoly, súlyos háború, amely most már a ma jól számom 104. nap, tehát több mint 3 hónapja zajlik.
Kanyarodjunk még azért vissza oda, hogy az orosz és az ukrán erő, tehát amikor megtámadták az oroszok Ukrajnát, akkor körülbelül, ahogy ön mondja, 200 ezer körüli katona volt. Ebből mennyi volt a harcoló és mennyi volt a kiegészítő? Tehát mennyi volt ebből az, amelyiket az arcvonalba, a frontvonalra be tudtak vetni, és mennyi volt az, akik ellátták a szervizelést, ellátták a tábori konyhákat, ellátták a tábori kórházakban a feladatokat?
Az erőknek a igényveit mutatja, hogy az orosz fegyveres erőknek Oroszország területén 5 szárazföldi katonai körzete van. Most mindegyik katonai körzet használta az erőt. Annak idején északról például, hogy a Belarusz felől, a távol-keleti, tehát a keleti katonai körzet csapatai vettek. Ma is, hogyha megnézzük a térképet, mind az összes katonai körzet, ott vannak az erői. Most a struktúrája úgy néz ki, hogy úgynevezett tábori hadseregek vannak. Tábori hadseregek. Ezek nagysága, ez változik, attól függ, hogy egy hadseregben hány harusztály van. Tehát van hadsereg, általában 3 hadserege van ezeknek a nyugati, központi, déli katonai körzeteknek. A hadsereg létszáma az ugye változó, de ugye azt szoktuk mondani, hogy egy hadseregben általában 2-3 hadosztály van. Ha így nézzük, az olyan 30 ezer fő a támogatókkal, 30-40 ezer fő lehet a támogatókkal együtt. Amikor elindultak az oroszok a 4 hadművelet irányba, akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy északra jött a keleti, tehát a távol-keleti körzet. Ezek voltak azok a katonák, akik elmentek gyakorlatra, emlékezzünk február 15-ig. Majd utána egyik napról a másikra azt mondták neki, hogy megyünk Ukrajnába, és még azt mondták, de még azt sem mondták neki, hogy háború mennek, hogy ebben voltak problémák. És itt van az igazi probléma, hogy pótlások vannak zászlóhadcsoportra, de igazából kevés mögötte a katona. Na most az zászlóhadcsoportok, hogy megmaradjak számba, ahhoz azt csinálták, hogy csökkentették a katonáknak a számát. Vagy mondjuk vegyük egy zászlóhadcsoport, ami harckocsi zászlóján alapul, ugye ahhoz, hogy a harckocsi zászlója sikeres legyen, tehát mondjuk városharcban, ahhoz neki lövészekre van szüksége. És megerősítő lövészerőknek kellene lenne szüksége, és most maximum nem tudnak egy zászlóját adni, maximum egy 100 vagy kisebb erőket. Tehát az igazi probléma a gyalogság hiányzik az orosz hadseregből, és ebből fakadóan a városharcokban is sokkal lassúbbak, nehézkesebbek, mint egyébként lehetnének, hogyha a tüzerőt, vagy a támogatást, vagy a harcbiztosítást nézzük.
Tehát akkor mennyi volt a kezdetekkor a támadó erő, és mennyi volt kiszolgáló személyzet?
Az arányokat azért nehéz megállapítani, minden, vegyük egy dandár, minden dandárnak, minden katonai szerint meg a maga logisztikája, harcbiztosítása. Tehát ha nézzük mondjuk egy dandárnál, ugye általában egy logisztikai zászló. Tehát ezek végig megvannak a struktúrában, ugye ez egy fölülről lefele, vagy alulról fölfele épülő szervezet. Mondjuk egy dandárnak van 3 zászló, és a zászló...
Az 1500 ember körülbelül.
Körülbelül 1500, igen? Mondjuk egy dandár az oroszoknál 3-3500 fő, és akkor van logisztikai zászló, vannak harcbiztosítói, támogató, minden alakulat, ami kell az összfegyverni a harcnak a megvásárhoz. Tehát a logisztika az végig ott van. Itt az alapkérdés az utánpótlás. Most addig nem is volt probléma a kiszállítás, amíg az orosz területen történt. De abban a pillanatban, amikor átkerül ukrán területre, akkor már ugye probléma volt az ellátás, mert az ukránok mint puha célpontot támadták a logisztikai szállítószlopokat. Lehetett azért látni, hogy az északi, illetve a északkeleti, tehát a Harkiv irányba voltak a legtöbb ilyen típusúak, illetve amikor délen hirtelen előre akartak menni, akkor délen is jól meg tudták fogni az ukránok az orosz csapatokat, mert első lépcsőt, harcoló lépcsőt elengedték, és utána a második lépcsőt, vagy a logisztikát pedig támadták.
Vissza megint az arcvonalhoz. Tehát kivezénylik a szakaszt, ott a célpont el kell foglalni, első nap vége. Mit tesznek? Ugye azt mondta, említette, hogy kb. 5-7 napig hideg élelemmel előre el vannak látva. Hol alszanak? Mi történik a sebesültekkel?
Hát ugye a harcvonalban, a feladatvégrejtás között, akkor ilyen témák nincsenek. Ugye megkapják az egyéni zárótat hideget, ezek 2-3 napig elműködnek, alszanak a harcjármű, vagy annak alszanak ott, ahol tudnak az elfoglalt területen. És ugye éjszaka, ha nincs harctevékenység, az őrség megvan, és akkor próbál pihenni.
Végtelen ideig őket nem lehet kint tartani a harcvonalban.
Ez a lényeg. Ugye az orosz rendszernek most az a problémája, hogy nincs, nem fenntartható, anélkül, hogy ne rendeljenek el teljes mozgósítást. Tehát kevés az erő. Putyin már márciusban csinált egy részleges mozgósítást 145 ezer fővel, de az kevés. Önkénteseket hihetetlen mértékben, hát támogatják, pénzt fizetnek, megemelték az év a 40 évről, tehát tulajdonképpen ha akarsz önkéntes 60 éves korodban is harcolhatsz. Most volt egyébként egy érdekes hír, egy 60 éves repülővezér, egy pilóta vezér, hogy veszítette az életét, 60 éves, aki visszatért. De ugye ezek kiegészítő erők, ez nem elegendő ahhoz, hogy rendszeresen és tartósan tudjon háborúzni, mert az ukránok pedig teljes mozgósítást csinálnak. Igaz, hogy ott is a területvédelmi erőknek nyilván a harckészültsége, felszereltsége, kiképzettsége, stb. Más, mint a Donyeszki térség már 8 éve háborúzó fő ukrán katonaerőké, de attól függetlenül ők teljes nyilvánossággal és nyíltan tudják csinálni, amíg ezt az oroszok ezt nem tudják csinálni, mert a Putyin szerint ez egy különleges katonai művelet.
Ön szerint miben hatékonyak az ukránok, és be fog-e válni ez az orosz taktika, amit most a második körben elkezdtek alkalmazni, hogy lassú előrenyomulás tüzérségi támogatással mindent elpusztítani magunk előtt?
Hát az ukránok egyrészt hősiesen harcolnak, tehát az látszik, meg hát még egyszer mondom, személyi állomány, létszámot tekintve erőfölényben vannak. Az oroszoknál pedig az látszik, hogy először feladták, hogy nem fogják megtámadni Kijevet, tehát feladták Kijevnek a elfoglalását, vagy ostromát, utána feladták Harkivot, nincs rá erő, és most ott tartanak, hogyha nézzük a két frontot, tehát a keletről, ugye Luhanskot majdnem elfoglalták, de az Szeveró, Donyecket és a környékét még pontosan teljes egészében el kell foglalni. A Donyecki köztársaság, tehát Donyecki megye, az pedig hát kb. 50-60%-osak. Tehát ott még nagyon sok harc van hátra ahhoz, hogy a területet elfoglalják. Ugye azért nehéz ezeket a területeket elfoglalni, mert az elmúlt 8 évben ugye két kis szűk területen volt az a két szakadnál köztársaság, olyan 10-12 ezer négyzetkilométer, ami Magyarországon nem tudom, 2-3 megye nyugaton. És ugye mondjuk vegyük így a Dunáig ezt a részt, az ukránok az elmúlt 8 évben teljes védelmi, mély, lépcsőzött, föld alá rejtett, komplett védelmrendszereket építettek ki, ahol persze lehet őket pusztítani, de ahhoz, hogy elfoglalják, az gyalogság kell. Tehát tulajdonképpen be kell menni.
Ezen végig kell menni.
Végig kell menni, ugyanúgy, mint a városharcban. Itt is végig kell menni, be kell menni az állásokba, és ha nem adják meg magukat, akkor meg kell semmisíteni az ellenséget. És ez ugye nagyon, nagyon nehéz. És ugye plusz tele van lakótelepüléssel és városokkal. Ugye ez a Szeveródonyeszk, ez olyan 150 ezer fős város, tehát ezek nagy városok. És ugye a városharc az a legnehezebb harctevékenység forma, mert házról házról, utcáról utcára kell haladni, és addig, vagy meg nem semmisítik az ellenséget, hogy ki nem tűzik a fehér zászlót. Ugye ezt lehetett látni Mariupolnál, ugye több mint 2 hónapig ment a harc. És ugye ahhoz meg lövészek kellenek. És igazából ez a legnagyobb gyengeség most, ugye ez most messzire vezet, nincs erre idő, hogy ez az orosz stratégiai gondolkodás, háborús felkészülés, hogy arra készültek, hogy gyors hadászati hadműveleti sikereket érnek el, és nem lesz nagy háború. Ha nagy háború lesz, akkor viszont mozgósítanak. És ugye ezek most nem jönnek ki, ez egy ilyen Ugye a háború sose úgy valósul meg, ahogy megtervezték, hanem mindig váratlanság vannak. És most igazából humán, tehát lövész, első lövész erőforrásjának van. És ukrán oldalról másik dolog, ami érdekes, ugye nagyon sok technikát, nyugati technikát kaptak. Ezek igazából nem lehetett látni a sikerét, de van most két dolog, ami ugye a nyugati technikát vezetett. Az egyik volt egy nagyon véres, tehát tulajdonképpen meghújsított, vagy megakadályozott folyóátkelés Szévredonyeck fölött egy folyón, amikor egy zászlói harcsoportot tulajdonképpen megsemmisítettek az ukránok, és ebben már az amerikai 770-es tarackok is részt vettek. Ez az egyik. A másik pedig most volt egy ellentámadás Szévredonyeckbe, ahol szintén használtak lengyel, meg nem tudom, tehát nyugatról kapott harci technikát, ami ugyan tegnapi hírek szerint nem volt sikeres, illetve meg tudták állítani az oroszok, sok szorítják őket vissza, de összességben azt lehet látni, hogy ahogyan a nyugati technika bekerül hozzájuk, úgy nagyobb lehetőségek vannak a támadó műveletekre. És ezt különösen lehet látni délen, mert délen meg azt lehet látni, hogy elfoglalták Herszon megyét az oroszok, de végig a Herszon és egészen Mariupolig, végig azon a területen az ukránok állandóan kis ellentámadásokat, tehát offenzíven támadják, és az oroszok védelemre álltak be, védekezésre álltak be, tehát tulajdonképpen védik a területeket. Tehát, és akkor lezárom, és most a nagy kérdés az lesz, hogyha tényleg nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközöket, sorozatvetőket kapnak az ukránok, ugye az amerikák megérték, britek megérték, nem tudom, lengyelek mások adnak, hogy akkor ez hogyan fogja befolyásolni a hadműveleti helyzetet. Nehéz kérdés megjósulni jövőt.
Ezek szerint valószínűleg, hogy be kell rendezkednünk egy elhúzódó háborúra. Amíg a jó idő kitart, addig vajon az oroszok neki fognak-e futni a déli területeknek? Tehát ha sikerül is a két szakadár köztársaságot elfoglalni, utána ráfordulnak esetleg Odessa irányában a Dnyeszter-menti köztársaság felé, hogy létrehozzák azt a bizonyos pufferzónát, amelyel elvágnák az ukránokat a Fekete-tengertől.
Hát szerintem erre nincs ereje Oroszországnak.
Akkor egy állóháború lesz?
Hát itt ugye most azt látom, ugye az igazi probléma az, hogy ugye se Putyin nem akart tárgyalni, se az ukrán elnök nem akart tárgyalni, sőt Nyugat is ugye kemény álláspont volt, hogy igen, harcolunk a végső győzelemig, és meggyengítjük Oroszországot, hogy többet ne tudjon katonai akcióba, kalandor akcióba bonyolódni. Az utóbbi időben azért azt lehet érzékelni, hogy már inkább előjönnek a diplomáciai megoldások. Tehát egyre inkább, ugye emlékszem, az amerikai elnök is nyilatkozta, hát igen, lehet, hogy mégiscsak kompromisszumot kellene kötni. Tehát visszatérve, én szerintem nyáron, ugye a ukránok is azt mondták, hogy nyár végig tart a háború, a nyár az arra talán elegendő lehet, hogyha meg tudják tartani az erőfölényt az oroszok, hogy a Donyeci megyét elfoglalják, Donyecki megyét elfoglalják, és több erő nincsen. És akkor azt jelenti, hogy a kelet-Ukrajna, az Azovi-tengerpart egészen a Krimfélszigetig, Herszok, tehát ezek a megyék, ez orosz kézbe lesznek, és ettől kezdve tárgyalásos alap, hogy mi maradnak meg, vagy mit adnak vissza. Az, hogy a Fekete-tenger teljesen elfoglalják, és Odesszát bevegyék, amik szinte egy 1 milliós város, arra egyszerűen nincs erő. Tehát ez a háború kezdetén is voltak ilyen tervek. Már a második héttől kezdve emlékszem, hogy nézem az orosz katonai tudósításokat, már voltak tervek. Ugye föl volt az északi balti flotta, meg a Fekete-tengeri légideszant hadosztály dobtak le, csak éppen nem tudtak a gépesített erők oda haladni, mert az ukránok sokkal erőteljesen védekeztek. Tehát igazából a Fekete-tengernek a partvégének elfoglalása az csak úgy oldható meg, hogy még nagyobb háborút csinálnak az oroszok, tehát akkor jöhetnek ezek a teljes mozgósítás, teljes erő, de ugye Oroszországot is ezer sebtől vézik, ugye sok szankció meg problémák, tehát nem hiszem, hogy erre sor kerül.
Mit gondol, Belarus beszállhat végül az oroszok oldalán?
Hát Belarus katonai most is a technikát, tehát nem régen volt hír, hogy átdobtak két dandányi technikát a Kelet-Ukrajnába, harcokat segíteni, tehát felszerelést adandó. Mert az látszik, hogy a nagy veszteség vannak az oroszoknál, és ugye már T-60-as harckocsikat visszahozták, tehát segít Belarus, illetve állandó gyakorlatozik, készenlét, tehát azért próbálja az ukránoknak a figyelmét elvonni, de már ezt a politikát, hogy nem mennek be élő erővel, szerintem nem fogják megváltoztatni. Ugye volt ilyen terv, csak éppen megtagadták a katonák, ugye a vezérkari főnök lemondott abban az időben, hogy ez nem lehet, de minden más módon segíti Oroszországot.
Visszatérve még a hétvégéhez, és ugye Szeveradonyeckhez, ön szerint ez tényleg csapdába csalták az ukránok az oroszokat, ahogy ezt a híradásokban lehetett hallani, vagy pedig ez egy ukrán jól hangzó szó volt?
Ez egy narratíva, nyilván nem, mert oroszok támadtak végig. Az ukránoknak ugye...
De hogy tervszerű volt a visszavonulások, az ukránoknak hagyták, hogy előre jöjjenek az oroszok, és utána kezdték körbe kerítve visszanyomni őket, vagy visszafoglalni
szemben. Tehát, hogyha a napi eseményeket nézzük, ez nem így volt. Az ukránok nagyon erős ellenállást folytatnak, sőt vita van, tehát politikai, hadászati vita van a tekintetben. Ugye most az ukrán stratégia az, hogy minden város megerődített városként addig védenek, ameddig tudnak. És ugye nagyon sokszor lehet látni videókat, hogy az ukrán katonák is kérik, hogy kapjanak visszavonulási parancsot, hogy ki tudjanak menekülni ezekből a pici katlanokból. Ez egy nagy vita egyébként az ukrán politikában. Tehát itt arról nincsen szó, hogy most ők próbálják csapdába csalni az oroszokat. Ez fordítva, hogy egy kis katlanokat próbálnak az oroszok kialakítani, ők is folyamatosan adják vissza az ambíciót. Ugye volt egy nagy ambíció, hogy Mariupoltól föl Harkivig, tehát az egész Donbaszt, az egész Donyeci medencét lezárják, és bekerítik az ott lévő több tízezer fős ukrán csoportosítás, de ezek mindig kisebbek, és ekkora erő nincsen. Itt most az van, hogy az oroszok próbálnak előre menni, ha a Szeveradu Donyecket és környékét megtisztítják, stabilan elfoglalják, akkor tulajdonképpen Luhanszk megy az őké, és akkor fordíthatják a figyelmüket a Donyecki megyére.
Volt vita arról is, és kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy az ukránok, amilyen nyugati felszerelést kaptak, a nyugati fegyverzet jóval hatékonyabbnak bizonyul az oroszok ellen, mint az oroszoknak a hagyományos, még a szovjet időkből származó fegyverzete.
Hát az oroszoknak minden, mint ugye minden nyugat-oroszoknak is több technológia van. Ugye most azt látunk, van egy 21. századi hagyományos értelem, klasszikus háború, amely négy dimenzióban zajlik, egyre az űr békés időzelben mondom. De a technológia az nagy része az a 20. századi. És ez így van, hogyha megnézzük az amerikai csinálják a fegyverrendszert bármelyik nagy kategóriában, vannak a csúcs technológiák egy kisebb számban, és akkor a többség az a régi. Na most, tehát az oroszoknál, ugye veszük most ugye a téma a HIMARS, vagy a HIMARS, amit az amerikaiak akarnak ajánlani, ez egy sorozatvető modern, ugye a legnagyobb hatótávolság a 300 kilométer, de hát az oroszoknak is ugyanilyen van, ugye most a vita azon van, és úgy most már az elnök eldöntött, hogy csak 70 kilométerig, tehát olyan lőszer, olyan rakéták, ami nem engedő, hogy támadják direktbe közvetlen Oroszországot, mert ugye Putyin megfenyegette a nyugati országokat, hogyha olyan fegyvereket adnak, amely közvetlen Oroszországot támadja, azt akkor válaszcsapásokat mér, de visszatérve, de hát ugye ezek fordulópontok lehetnek, hogy bekerül új technika. Csak úgy, megint az idő a kérdés, hogy ugye az, hogy te új technikát digitalizált rendszerbe állítani, az ugye háború közben nagyon nehéz átfegyverezni. Tehát én ezt nem hiszem, hogy háború közben egy-egyben be lehet tenni a rendszer, mint láttuk mondjuk a folyóátkelésnél, de ahhoz, hogy gyorsan megváltoztassa a hadmeneti helyzetet, ahhoz sokkal több idő kellene. Tehát itt az a kérdés, hogy nyár végig mondjuk ez a Donyecki megye teletárfulása lezajlik, vagy nem. Ha lezajlik, akkor van egy opció arra, hogy lehetőség, hogy valamilyen módon elkezdenek tárgyalni. Azt már látom is ez az utolsó gondolat, hogy Egyesült Államokban és Európában is egyre inkább megerősödtek ezek a tárgyaláspárti álláspontok. Mindenki azt mondja, hogy persze Ukrajna képviselje saját nemzet érdekeit, de tárgyaljon, ez a lényeg, tárgyalás álláspont. Tehát az azt jelenti, hogy a háborúnak olyan dimenziói kezdnek, hogy a globális válság, élelmiszer, most, hogyha nem lesz buzaellátás, akkor jön az új menekült hullám Európára, stb. Tehát olyan dimenziói, vagy olyan regionális, globális hatás vannak, ami már nagyon fáj nyugatnak is. Tehát szerintem egyre nagyobb lesz a nyomás az ukrán vezetés, hogy valamilyen módon állapodjanak meg. Szóval hogyan tudnak megállapodni, ez egy nagy kérdés.
Említette az időfaktort, és ugye az időfaktor Putyin esetében is nagyon fontos, hiszen ha pótolni akarja kiesett erőket és mozgósítani akar, azokat ki kell képezni. Az nem egy hét, az egy hosszabb időszak. Ha hosszabb időszakon keresztül nem tud támogatást adni a saját embereinek és cserélni őket, akkor ugye nem lesz eredmény, nem tudnak előre haladni. De ugyanígy az idő kérdése is fontos Zelenszkijéknek, hiszen meddig fogják bírni?
Hát ugye nagyon sokan bírálják ezt a megerődített városvédelmi koncepciót, amik ugye a Donbaszban az ukránok csinálnak, mert ennek a stratégiai időnyerési célja az világos. A kérdés az, hogy mekkora veszteségekkel jár. Mert ugye a Donyec-medencében a ukrán erőknek a legstabilabb, legkiképzett, tapasztaltabb, harci szempontból legmagasabb harci értéket képviselő erői vannak, és ugye ott, ha ők sok veszteséget szenvednek, akkor igazából a tartalékos erőkkel nem lehet ugyanazokat a feladatokat végrehajtani. Tehát igazából az idő az ukránoknak is fontos, meg közben ugye működtetni kéne olyan módon az országot. Tehát ugye az ukrán GDP az kb. 50%-os, Oroszország keleti rész az teljesen elpusztult, mezőgazdasági termelés, emberek élnek. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehetne először fegyverszünetet kötni, mert ez lenne az első, és hogy utána ez tovább fejleszthető-e valamiféle béketárgyaláshoz, békekötéshez. De hát tudjunk a történelemből olyan példákat, hogy lásd két Korea között, hogy vége lett a háborúnak, meg lett a fegyverszünet, de nincsen még mindig béke megállapodás, vagy Oroszország és Japán között nincsen béke megállapodás. De az kétségtelen, hogy a háború befejezési irányába egyre több tényező, egyre erősebb, hát hogy mondjam, vélemény van, ami, hogy ezt a szörnyű pusztítást fejezzék be a harcoló felek.
Szenes Zoltán, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a Kibeszélő Extrát látták. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.